Dicsértessék a Jézus! Tisztelt ünneplő közösség! Engedjék meg, hogy ezen az ünnepi eseményen köszöntsem a meghívott kedves vendégeket. Tisztelettel köszöntöm dr. Telnyák Csaba, excellenciális és főtisztelendő érsek urat, az Egri Főegyházmegye vezetőjét, aki történelmet írt a kishondi reforma, illetve a római katolikus egyházközség életében, azáltal, hogy ide látogatott templomunk megszentelésére. Tisztelettel köszöntöm dr. Kon Zsófia családokért felelős államtitkárasszonyt, térségünk országgyűlési képviselőjét. Tisztelettel köszöntöm Szerencsváros önkormányzatának megjelent képviselőit, a történelmi egyházak képviselőit. Tisztelettel köszöntöm Marosi Balázs plébániai kormányzó urat. Végezetül külön tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves ondi lakosokat és minden megjelentet, akik fontosnak tartotta, hogy együtt ünnepeljünk ezen a szentmisén. Ma különleges pillanattanúi vagyunk itt az ondi római katolikus templom falai között. Nem csupán egy felújított épületet ünneplünk, hanem múltunkat, jelenünket és jövőnket egyszerre. Múltunkat, mert a 6 évig tartó, sok szenvedést hozó II. Világháború befejezése utáni első évben, 1946-ban ennek a kicsiny falunak a lakossága összefogott és néhány hónap alatt felépítette településünk 2. templomát. Együtt, egy közösségként, római katolikus hívők, görög katolikusok, reformátusok. Ez a templom nem csak kő, amelyet lovasszekerekkel hoztak ide az ond felett elhelyezkedő Kassahegyről, hanem az ondiak rendíthetetlen hitének és a felekezeteken átívelő szeretetének tanúbizonysága. Az alapozáskor nem azt nézték, ki melyik templomba jár vasárnaponként, hanem azt, hogy mire van szüksége a falunak. 6 hónapra, mindössze 1/2 évre, és egy Lőrinc György nevű lelkes pap vezetésére volt szükség ahhoz, hogy ez az építkezés megvalósuljon. Mindez egy olyan korban, amikor az ország még a sebeit gyógyította. Itt ondon egy fiatal lelkipásztor hite és a hívek áldozatkészsége hegyeket mozgatott meg. A templom szentelőre 1946. október 6-án került sor. Számomra ez az ünnep személyesen is sokat jelent. Édesanyám mindössze 16 éves lány volt, amikor az akkori templom szentelésen itt állt, és egy erre alkalomra írt verset szavalt el a hívők előtt. Ma, évtizedekkel később, én állok itt önök előtt, és bár a szavak mások, az üzenet ugyanaz. Ez a templom is az összetartozásunk biztos bástyája. Ahogy az ő generációjuk megépítette, a mi feladatunk, hogy megőrizzük és élettel töltsük meg ezeket a falakat. Kérem, engedjék meg, hogy most 80 évvel ezelőtti templom szentelőre nyomtatott meghívóból idézzek. A templom szentelés magasztó szertartását dr. Madarász István, kassai püspök úr végzi papi segédlettel. Megjelenésével hitet tesz a kereszténység mindenek felett álló összefogó erejéről, és megtiszteli a kis ondi egyház közösségét, mely 6 hónapig tartó, fáradhatatlan munkával bizonyságot tett az építő kereszténység mellett. Ez az örökség kötelez minket is a jelenben is. A kereszténység az összefogás ereje. Ma, amikor a megújult falakat csodáljuk, ugyanazt az összefogást ünnepeljük, mint 1946-ban. Köszönet illeti mindazokat, akik adományaikkal, munkájukkal, vagy támogatásukkal hozzájárultak, hogy ez a templom méltó maradjon őseink áldozatvállalásához. Köszönetemet fejezem ki dr. Kon Zsófia államtitkárasszonynak, hogy segítő közbenjárására Magyarország kormánya 20 millió forint támogatást nyújtott a templom felújításához, amelyből a tetőszerkezet felújítása és a templom külső-belső festése valósulhatott meg. Köszönetemet fejezem ki a fiatal lelkes Marosi Balázs atyának, aki a templom felújítást szervezte, irányította és buzdította az egyházközség tagjait. Végezetül az édesanyám által elmondott verseinek utolsó verszakával kívánom, hogy ebben a templomban sok örömteli pillanat, őszinte ima szülessen, és aki belép, egy kicsit könnyebb szívvel menjen tovább. Csillagfénnyel rakod nehéz sötét utunk, csalóka fény után soha nem indulunk. Eztán áldás szájon, minden szívben szájon, és ez a kis templom dicsőségben álljon. Köszönöm, hogy meghallgattak. És felkérném dr. Kon Zsófia országgyűlési képviselőasszonyt, tartsa meg ünnepi gondolatait.
Én is nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a mai, tényleg azt gondolom, hogy történelmi pillanaton, mert nagyon nagy szeretettel köszöntjük Érsek atyát. Szerintem Érsek atya biztosan érzi, hogy ez nekünk egy annyira fontos pillanat, és nagyon hálásak vagyunk, hogy a mi Ondi római katolikus kis templomunkba ellátogatott. Most 80 éves ez a csodálatos templom, és azt gondolom, hogy tényleg most itt egy történelmi pillanat van, hogy Érsek atyával közösen örülhetünk ennek a templomnak a felújításának. Külön szeretettel köszöntöm én is Balázs atyát, és én is nagyon köszönöm azt a fáradhatatlan munkát, amivel itt véghez vitt ennek a felújításnak a lebonyolítását, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm az intézmény vezetőket, az önkormányzat megjelent képviselőit, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm Danyi Laci bácsit. Őszintén szólva egy kicsit én meghatódtam, mert ez tényleg egy olyan hihetetlen pillanat, hogy Laci bácsinak az édesanyja volt itt, amikor ez a templom megújulhatott és megépülhetett. Most pedig Laci bácsi beszél itt, amikor ez a templom megújul 80 évvel később. Az jutott eszembe, hogy Ferenc pápa, amikor 3 napos látogatáson volt Magyarországon, utána hazament, és a Szentpéter téren alapvetően visszaemlékezett arra, hogy milyen szép napokat töltött itt nálunk, és azt mondta, hogy ami bennünk magyarokban lenyűgöző volt számára, hogy mennyire ragaszkodunk a gyökereinkhez, a hitünkhöz és a közösségünkhöz. És pont arra gondoltam, hogy itt Ondon ez biztosan megvalósul. Érsek atyának mondom, hogy itt az ondiak, hát hogy is mondjam, nagyon-nagyon büszkék az identitásukra, arra a történelmi múltra, ami nyilván Ond vezértől származik, őrzi is a település a nevét. Mi úgy szoktuk mondani, hogy azért ez valamelyest egy önálló kis település így szerencsen belül is, mert tényleg egy fantasztikus erős közösségről van szó. És Ferenc pápa azt is elmondta, hogy ezzel szemben sajnos vannak nyugaton, akik a hitüket, a keresztény hitüket elhagyják. Milyen nagy dolog, hogy mi ehhez képest pedig itt Ondon annak örülünk 80 évvel a templom megépítésével később, hogy ezt a templomot meg tudtuk újítani. Danyi Laci bácsi mindig kiemelten foglalkozik az ondi kérdésekkel, ebben kiemelt szerepet kap a hit, és igazából korábban sikerült támogatást szerezni a református templom megújítására. Ez amint megtörtént, Laci bácsi azonnal az újabb kérdést vette napirendre, és azt mondta, hogy most biztos, hogy a római katolikus templomat is meg kell újítani. Balázs atya szerintem ebben megerősít engem. És tényleg én is ezúton is szeretném megköszönni Soltész Miklós államtitkár úrnak a segítségét, mert amint igazából mi ezzel a kéréssel őt megkerestük, azonnal az ügy mellé állt, és ő is szívében itt van ma velünk, mert tényleg kezdetektől támogatta ennek a templomnak a megújítását. Az Ondi egy olyan közösség, amely képes volt arra, hogy egy világháborút, amely nagyon-nagyon sok fájdalommal és veszteséggel járt, egy világháborút követően mindössze fél év alatt egy ilyen templomot megépítsen, ami szerintem ennek a közösségnek az erejét mutatja. Én nagyon-nagyon büszke vagyok rá, és nagyon örülök annak, hogy ilyen gyönyörű templomot és különleges templomot sikerült építeni. És szerintem arra is büszkék lehetünk, hogy az elmúlt 15 évben közel 4000 templom megújulhatott. 330 templom épült, tehát még máshol nyugaton akár más funkciókat keresnek a templomoknak. Itt a mi vidékünkön is építettünk teljesen új templomokat. Ez annyira nagy dolog. És épült görögkatolikus templom, Szikszón, Ongán, ezek olyan szép dolgok. Nagyon sok plébánia megújulhatott, és közösségi tér. Azt gondolom, hogy ez mindig a lelkünket erősíti, és nagyon sok egyházi intézmény, hiszen itt Szerencs városában is vadonatúj és gyönyörűséges római katolikus óvoda kezdte meg a működését, egy tényleg gyönyörű plébánia tudott átalakulni, és most nagyon sok gyermeket fogadnak, és az ott dolgozók nyilván a szívüket, lelküket oda teszik az itt élő családokért. Általános iskola, gimnázium működik, emellett pedig tudtunk új görögkatolikus bölcsödét is építeni, tehát azt gondolom, hogy az egyház itt Szerencs városában kiemelten helyet foglal az élet számos területén. Úgyhogy mi ezért is szeretnénk ma hálát adni és köszönetet mondani, és mindenkinek azt kívánom, hogy ma egy picit tudjon feltöltődni, mert ez a mai Szent Mise azért is különleges, mert Érsek atya itt van velünk, de azért is különleges, mert ilyen sokan itt vagyunk ebben a gyönyörűséges Ondi római katolikus templomban. Én mindenkinek azt kívánom, hogy tudjon feltöltődni és erőt meríteni, hogy Ond az igazából a következő 1000 évben is egy ilyen erős közösség legyen, mint ahogy az elmúlt több mint 1000 évben volt. Én ehhez kívánok a Jóistentől sok jó egészséget, kitartást és erőt. Úgyhogy mindenkinek ezzel kívánok nagyon szép szentmisét. Még egyszer köszönjük, hogy itt lehetünk.
Éveig dicsekedjünk, Urunk Jézus Krisztus keresztjében, benne van a mi őkünk, életünk és eltámadásunk. Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket. Világosítsa ránk az ő orcáját, és könyörüljön rajtunk, hogy megismerjük a földön a te utadat, minden nemzet meglássa a te üdvözítő művedet. Mi pedig dicsekedjünk, Urunk Jézus Krisztus keresztjében, benne van a mi hőkünk, életünk és eltámadásunk. Hálát adjanak neked a népek, ó Isten, hálát adjanak neked minden nemzetem. Mi pedig dicsekedjünk, Urunk Jézus Krisztus keresztjében, benne van a mi hűtünk, életünk és eltámadásunk.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Békesség veletek.
És a te lelkeddel.
Kedves testvérek, örömmel jöttem el ennek a közösségnek az ünnepére, és örömmel hallottam Laci bácsinak, elnök úrnak köszöntő szavait, ugyanúgy, mint ahogy képviselőasszonynak, államtitkárasszonynak a köszöntését, visszaemlékezését. Jó együtt lenni Isten házában, jó közösen imádkozni, hálát adni mindazért, amivel az Úristen megáldott bennünket, amivel segítette ezt a közösséget. Most imádságunkat hozzáemeljük, ez a szentmise egy picit más lesz az elején, mint a szokásos, hiszen a templom megáldás szertartásában a szentelt vízzel való meghintés helyettesíti majd a bűnbánati szertartást. Kedves testvéreim, midőn ezt a külsőleg és belsőleg felújított templomot ünnepélyesen megáldjuk, könyörögve kérjük Urunkat, Istenünket, hogy áldja meg ezt a vizet. Bűnbánatunk jeléül, és keresztségünk emlékezetére ezzel hint meg minket az egyház, és a meghintés által tisztulnak meg a falak és az oltár. Az Úr Jézus segítsen minket kegyelmével, hogy a Szentlélekre hallgassunk, és hűségesek maradjunk egyházához. Istenünk, általad nyer életet minden teremtmény. Te olyan jó vagy az emberek iránt, hogy atyailag gondoskodol rólunk, szeretettel lemosod bűneinket, és Krisztushoz a főhöz újra meg újra visszavezetsz minket. Irgalmasan úgy határoztál, hogy akik a keresztség vizében újjászülettek, Krisztussal együtt új életre támadjanak, és titokzatos testének tagjaivá legyenek. Áldásoddal szenteld meg ezt a vizet, hogy reánk, és ennek a templomnak a falaira hintve emlékeztessen keresztségünkre, amely által Krisztusban a Szentlélek templomává lettünk. Mindenható örök Isten, áraszt ki kegyelmedet erre a helyre. Add meg bőséges ajándékodat mindazoknak, akik itt segítségedet kérik, hogy igédnek és szentségeidnek ereje megerősítse híveid szívét Krisztus, a mi Urunk által.
Amen.
Urunk Jézus Krisztus, aki eljöttél hozzánk, hogy közöttünk lakjál a földön, áld meg mindazokat, akik áldozatukkal és munkájukkal széppé tették ezt a templomot. Adj híveidnek hitet és hűséget, hogy ennek a templomnak tudatos, buzgó és állandó látogatásával az ő jelenlétük legyen házad igazi ékessége. Add, hogy mindazok, akik itt imáikkal hozzád fordulnak, érezzék irgalmas segítségedet, aki az Atyával és a Szentlélekkel együtt élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Seregeknek, Uram, kívánkozik és sóvárog az én lelkem az Úr csarnokai után, mert a madárházat talál magának, s a gernice is fészket hová fia itt helyezzed. Oltáraidnál seregek, Ura, én királyom, nyisd én Istenem. Ó, mi kélelemmel tiszteljük ezt a helyet, ez az Isten háza és kapuja a mennyben. Boldogok, akik a te házadban laknak, Uram, örökkön örökké dicsérhetnek téged. Nap és fénő pajzs az Úr az Isten, kegyelmet és dicsőséget áll az Úr. Ó, mi félelemmel tiszteljük ezt a helyet, ez az Isten háza, és a húja a mennyben.
Tisztítson meg minket bűneinktől a mindenható Isten, és a Szent Mise áldozat bemutatása tegyen minket méltóvá, hogy asztalánál ülhessünk mennyei országában.
Amen.
Könyörögjünk. Urunk Istenünk, segíts minket, hogy életutunkat azzal az odaadó szeretettel járjuk, amellyel fiat szerette a világot, és halálra adta értünk önmagát. ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
Amen.
Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. Így szólt az Úr Ezekiel prófétához. Jövendőj, és így beszélj népemhez. Ezt mondja az Úr az Isten. Íme kinyitom sírjaitok, és kihozlak titeket sírjaitokból én népem, és elvezetlek Izrael földjére. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor kinyitom sírjaitokat, és kihozlak benneteket sírjaitokból én népem. Belétek oltom lelkemet, és életre keltek. Letelepítitek titeket földeteken, és megtudjátok, hogy én az Úr mondtam ezt, és végbe is vittem, mondja az Úr. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen hála.
Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, aki test szerint él, nem lehet kedves Isten előtt. Ti azonban nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten lelke lakik bennetek. De akiben nem lakik Krisztus lelke, az nem Krisztusé. Ha Krisztus bennetek lakik, jól lehet a test a bűn miatt halott, a lélek a megigazulás következtében él. Ha pedig bennetek lakik annak lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Krisztust feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti a bennetek lakó lelke által. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen hála!
Áldunk téged, Krisztus, örök dicsőség néked. Jézus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet, aki bennem hisz, nem hal meg örökre. Áldunk téged, Krisztus, örök dicsőség néked.
Az Úr legyen veletek,
és a lelkeddel.
Evangélium Szent János könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk.
Márta és Mária, Lázár nővérei üzentek Jézusért, Uram, íme akit szeretsz, beteg. Amikor Jézus meghallotta, így szólt. Ez a betegség nem lesz halálára, hanem Isten dicsőségére, hogy megdicsőjön általa az Isten fia. Jézus szerette Mártát, meg a nővérét és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, két napig még azon a helyen maradt, ahol volt, azután pedig így szólt tanítványaihoz, menjünk ismét Júdeába. Amikor Jézus megérkezett Betániában, Lázár már 4 napja a sírban volt. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, eléje ment, Mária pedig otthon maradt. Márta akkor így szólt Jézushoz. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, bármit kérsz az Istentől, Isten megadja majd neked. Jézus ezt felelte. Testvéred fel fog támadni. Márta így szólt. Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Jézus ezt mondta. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghalt is élni fog, és mindaz, aki úgy él, hogy hisz én bennem, nem hal meg örökre. Hiszed ezt? Ő azt felelte, igen, Uram, hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, aki eljött a világba. Jézus pedig látva, hogy sír, és hogy a vele érkező zsidók is sírnak, a lelke mélyéig megindult és megrendült. Megkérdezte tőlük, hová tettétek őt. Ők azt felelték, Uram, jöjj és lásd. Jézus könnyezett. Erre a zsidók azt mondták, íme mennyire szerette őt. Voltak azonban, akik így szóltak, ő, aki meggyógyította a vak szemeit, nem tehette volna meg, hogy ez ne halljon meg. Jézus lelkében még mindig megindulva a sírhoz ment. Egy barlang volt az, és egy kővel volt befedve. Jézus így szólt, vegyétek el a követ. Márta, a megholt nővére azt mondta neki, Uram, már szaga van, hiszen 4. napos. Jézus azt felelte, nem azt mondtam neked, hogy ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét? A követ tehát elvették. Jézus fölemelte a szemét az égre, és így szólt. Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál engem. Én ugyan tudom, hogy mindenkor meghallgatsz, csak a körülöttem álló népért mondtam, hogy higgyék ők is, te küldtél engem. Miután ezeket elmondta, hangosan így kiáltott, Lázár, jöjj ki! Az, aki halott volt, kijött. A lába és a keze pólyával volt körülkötve, az arcát pedig kendő fötte. Jézus ezt mondta nekik, oldozzátok ki, és hagyjátok őt elmenni. Sokan a zsidók közül, akik Máriához jöttek és látták, amit tett, hittek benne.
Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldás, békesség. Foglaljanak helyet, kérem. Főtisztelendő atyák, főtiszteletű lelkész úr, tisztelt képviselőasszony, tisztelt képviselő úr, intézményvezetőink, mindnyájan szeretett testvéreim, katolikusok, római katolikusok, görög katolikusok, református testvérek, jó az, amikor így együtt van egy településnek a közössége, közösen ünnepelünk, dicsérjük az Istent, imádkozunk hozzá. Úgy vagyunk együtt, mint annak idején, 80 évvel ezelőtt, amikor közös összefogással felépült ez a templom. Ha akkor át tudták volna adni azt a lelkesedést is a következő generációknak, a ti őseitek, akkor lehet, hogy ma nem lenne elég ez a templom, hanem már bővíteni kellett volna. De hát úgy tudom, hogy más napokon nem telik meg ilyen zsúfolásig ez a templom, mint most. Nagybőjti útunk során fontos számunkra az, hogy az életünket újra és újra úgy tekintsük, mint Isten ajándékát, Isten adományát, hogy úgy tekintsünk rá, hogy egy különleges lehetőség, hogy az időben élünk, és az időben előre haladva lehetőségünk van arra, hogy jobbak legyünk, lehetőség van arra, hogy egy helybe tapossunk, lehetőségeink vannak, amit az idő biztosít számunkra. Ez az idő különleges módon jelentkezik a mai evangéliumban. Ebben a hosszú történetben Lázár feltámasztásáról az elején arról hallunk, hogy Jézus mintha késlekedne. Két napig nem indul el. És amikor megérkezik, akkor már a barátja négy napja a sírban nyugszik. Vajon miért várt ilyen sokáig? Azért, hogy megnyilvánuljon az Isten dicsősége. Az elején használtam egy szót, amelyet az evangéliumból vettem. A leggyakrabban használt szavaink közé tartozik. Ha őseink ezt és ezt tették volna. Ha mi ezt és ezt tettük volna ekkor, akkor. Amikor visszatekintünk, akkor szívesen boncolgatjuk az eseményeket, a tényeket. Mi lett volna, ha? Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Azért épített az ősök ezt a templomot, hogy ha a gyermekeik, ha az unokáik az Istent akarják imádni, ha az Istennel találkozni akarnak, akkor ebbe a templomba betérve legyen erre lehetőségük. Ha itt lettél volna. De talán nekünk azt mondja az Úr, nem ha itt lettem volna, hát én itt voltam végig. Én ebben a 80 évben végig itt voltam, akkor is, amikor nem volt ilyen szépen kidíszítve ez a templom, mint most, gyönyörű, világos falakkal, mindenütt a tisztaság, és ma zsufolásig megtöltöttük. Ha máskor is ilyen szép lett volna, ha máskor is így zsufolásig megtöltöttünk volna, talán az életünk is sok mindenben máshogy alakul. De nem erről szól az evangélium. Az evangélium arról szól, hogy ha most, itt és most új életet akarunk kezdeni, akkor az Úr erre mindig lehetőséget ad nekünk. Csodálatos dolog az Isten irgalmassága és kegyelme, amely újra és újra meglátogat bennünket, és nem szab feltételeket, csak egyetlen feltételt, azt, hogy térjünk meg. Ez a nagybőjtnek a legfontosabb üzenete, hogy kezdjük megint újra az életünket. Lehet, hogy sok minden terhünk van, amit cipelünk, amit le kéne raknunk. Ha ezeket lerakjuk a Szent Jónásban, a bűnbánatban, ha megújítjuk az életünket, akkor ismét az Úr fölkarol bennünket. Ismét érezzük azt, hogy hozzátartozunk. Ismét érezzük azt, hogy szeret bennünket. De ennek a mai evangéliumnak azért az igazi üzenete, az mégiscsak az a téma, amely az egész nagybőjt során felkészít bennünket Jézus Krisztus üdvözítő szenvedésére, halálára és feltámadására. Jézus azért jött, hogy bemutassa nekünk Isten szeretetét, és azzal a megbizatással jött, hogy bemutassa, hogy Istennek hatalma van legyőzni a halált. Az Isten Úr a halál felett. Már erről tanúskodik az az ószövetségi olvasmány is, amelyet olvastunk Ezekiel prófétától, hogy kinyitom sírjaitokat, és kihozlak benneteket sírjaitokból. És aztán Ezekiel egy olyan szót használ, amelyre mindannyian rá vagyunk hangolódva. Belétek oltom lelkemet, és életre keltek. Belétek oltom lelkemet. Kiárasztotta ránk az Úr az ő lelkét, és az ő lelke itt van közöttünk, itt él bennünk. Az ő lelkével tudunk megújulni. Az ő lelke az, amely segít bennünket, hogy Szent Pál apostol korintusiakhoz írt levele szerint ne a test szerint, hanem a lélek szerint éljünk. Mit jelent test szerint élni? Azt jelenti, hogy teljesen evilági módon. Ha úgy élünk mi keresztények is, mintha Isten nem létezne, akkor test szerint élünk. Akkor élünk lélek szerint, ha számításba vesszük, ha tudjuk, de nem számításból, hanem Isten iránti szeretetből, hogy mi hozzátartozunk, hogy mi annyira, hogy ő annyira szeretett bennünket, hogy egyszülött fiát adta odaértünk. Azért, hogy nekünk életünk legyen. Életünk legyen, és az életünk bőségben legyen. Ez az, kedves testvéreim, a feltámadásnak a hite, amely igazából keresztényé tesz bennünket. Mi nem azért vagyunk keresztények, mert hiszünk az Istenben. Ez nem igaz. Az igaz, hogy hiszünk, de nem emiatt vagyunk keresztények. Azért vagyunk keresztények, mert hiszünk Jézus Krisztus halálában és feltámadásában. Ezért van a húsvét ünnepe, hogy ezt újra és újra aláhúzza bennünk, évről évre, életünk során hány húsvétot élünk meg. Ki többet, ki kevesebbet. Van, akinek elég 20-25, van, akinek a 80 sem elég ahhoz, hogy igazából befogadja ennek az örömhírnek a nagyságát, hogy megváltottak vagyunk, hogy a feltámadásra meghívott emberek vagyunk. Mindez persze azért nem azt jelenti, hogy mi komolytalanra vennénk a halált. Tudjuk, hogy a halál szörnyű ténye az a kapu, amely előttünk van, amelyen mindannyiunknak át kell menni, az egy megrendítő erővel hat ránk. Nem véletlenül Jézus is barátja halálán megrendült. Többször is aláhúzta a mai evangélium. Jézus a lelke mélyéig megrendült és megindult. Aztán később könnyekre fakadt. Nem sokszor olvasunk erről, hogy Jézus könnyekre fakadt. Még a utolsó vacsora után, amikor a Getszemáni kertben a saját szenvedésére és halálára gondolt. Ő is visszariadt a szenvedéstől és a fájdalomtól. De engedelmességből és az atya iránti szeretetből legyőzte ezt az emberi gyengeségét, amely benne is ott volt. Mélyen megrendülve a sírhoz ment, és akkor mondta Lázárnak, hogy jöjj ki. Nos, ez a feltámadás, amely Lázár esetében történt, vagy más leírásokban Jairus lányát is Jézus feltámasztotta, ez nem ugyanaz a feltámadás, mint amiben Jézus Krisztus részesült a halála után. Hiszen Lázár is, és Jairus lánya is később újra meghaltak. Erre az életre támadtak fel. Jézus Krisztus feltámadása alapvetően különböző volt. Ő nem erre az életre támadt fel, hanem arra az életre, amelyre mi is mindannyian hivatalosak vagyunk. Arra az életre, amely halálunk után ránk vár. Jézus Krisztus élete, a megdicsőülteknek az élete, a végtelen, vég nélküli élet, amikor már többé nem lesz Úr rajtunk a fizikai halál. Ez az örök élet, amelyre készülünk. És ez az, amiben mi hiszünk. Ez az, ami megkülönböztet bennünket minden más Isten hívőtől. Mi keresztények, legyünk katolikusok, legyünk reformátusok, evangélikusok, vagy bármelyik más keresztény felekezet, mindannyiunk közös hite, a feltámadás hite. És ez az, meg a Szent Háromság hite, amely alapján mi együtt mindannyian keresztények vagyunk, és ezért tudunk ezen az alapon egymásra testvérként tekinteni. Ez nem ugyanaz, mint a más vallásúak, akik hisznek Istenben, de nem hisznek úgy az örök életben, mint mi, nem hisznek a feltámadásban, nem hisznek az örök életben. Ez a húsvét csodálatos titka, húsvét csodálatos ajándéka számunkra. Én azt kívánom az ondiaknak, hogy tudjanak az idei nagybőjtben, az idei húsvéti készületben megerősödni ebben a hitünkben. Mert akkor, hogyha ez sikerül megtennünk, akkor gazdagabb lesz az életünk, akkor boldogabbak leszünk, kevésbé leszünk zaklatottak, kevésbé tudnak kirángatni a nyugalmunkból és a békességünkből mindazok a rossz hírek, amelyek talán körülvesznek bennünket. Mert van egy biztos pont, egy biztos kapaszkodó az életünkben. Jézus Krisztus, akit mi szeretünk, ő a mi barátunk, mi hozzátartozunk, és az életünknek a középpontját ő határozza meg. Ha itt lettél volna, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg, testvérem. Ha itt lettél volna, nem történt volna velem ez a rossz, nem történt volna az a rossz. Ha így lett volna, ha úgy lett volna, ha ezek a feltételes módok, ezek nem segítik lelkünk békéjét. Bizonyosság van, itt van velünk, nem ha, ő itt van, itt él. És ha befogadjuk, akkor a saját életünkben, a saját életünkbe tudjuk befogadni. Bennünk él Szent Lelke által. Ezért olyan fontos, hogy a lélek szerint éljünk, és ne a test szerint, és akkor tudjuk teljesíteni a lélek cselekedeteit. Nos, ez a megújult templom, ez a felújított templom, és ez a közösség, amely itt ezen a településen ma összegyűlt, ebben a hitben erősödjön meg, és így szeretettel haladjunk előre. Ebben segítsen bennünket a mindenható Isten. Amen. Hiszek az egy Istenben,
hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten megszülött fiában, aki az Atyától született, az idők kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, születettelen teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szent Lélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Pontius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették, harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetünkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával, hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházban, vallom az egy keresztséget,
a bűnök bocsánatára. Várom a holnap feltámadását, és az eljövendő örök életet. Amen.
Imádkozzunk testvéreim a mi Urunk Jézus Krisztushoz, aki Lázár feltámasztásával megmutatta, hogy ő a feltámadás és az élet.
Hogy egyházat szentségei által minél többen életre támadjanak a lelki halálból. Hallgass meg, Urunk!
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy az élet szolgálatában a népek összefogjanak a háborúk, a járványok és az éhínség leküzdésére. Hallgass meg, Urunk!
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy mindnyájan erőt és bátorítást nyerjünk a feltámadás hitéből. Hallgass meg, Urunk!
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy betegeink időben részesüljenek Jézus vigasztalásában és szentségeinek kegyelmében. Hallgass meg, Urunk!
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy Jézus szavai erősítsenek meg bennünket, amikor szeretteinket gyászoljuk. Hallgass meg, Urunk!
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Mennyei Atyánk, te szent fiadat az élet és a halál urává tetted. Segíts kegyelmeddel, hogy a lelki halálból mindig fel tudjunk támadni, és földi életünk után részünk legyen az örök életben. Krisztus a mi Urunk által.
Amen. Készség Uram, mint azt tanít, üdvünk véget hívni kell, amit a Szent Egyház tanít, ebben élünk, halunk kell.
Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
Hallgass meg minket, mindenható Istenünk, és add, hogy híveidet tisztítsa meg ennek az áldozatnak ereje, miután a keresztény hit tanításában részesültek Krisztus a mi Urunk által.
Amen.
Az Úr legyen veletek,
és a te lelkeddel.
emeljük föl szívünket.
Fölemeljük az Úrhoz.
Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
Méltó és igazságos.
Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ő, mint valóságos ember, megsiratta barátját Lázárt, mint örök Isten, feltámasztotta őt a sírból. Az egész emberiséget is megszánta, és húsvét szentségei által új életre támasztott minket. A te fölségedet általa imádják az angyalok, kik szünet nélkül örvendeznek színed előtt. Hadd kérünk, hogy az ő szavukkal a miénk is eljusson hozzád, és velük együtt újjongva énekeljük.